Itt vagyunk az első vetítésen, a Debussy teremben, amit már emlegettünk az első adásban is. Azod után néztem is, 1068 férőhelyes. Itt vetítik majd Buda Flóra Annának a 27 című filmjét jövő pénteken. Borikám, milyen gondolatok kavarognak a fejedbe így az első Cannes-i vetítésünk előtt?
Hát szerintem elég hardcore módon kezdjük, egy 4 és 1/4 órás Jacques Rivette filmmel, úgyhogy belecsapunk a kőkemény film buzulásba. És utána mindjárt ki kell mennünk, és rögtön beállnunk a sorba, hogy megnézzük a nyitófilmet, a Maiwennek a Johnny Deppes kosztümös filmjét, ami előtt kötelező megnézni az 1 órás nyitó műsort, vagy nyitó gálát is itt közvetítésről, tehát azt a Lumière teremben, a legnagyobb teremben adják élőben, vagy ott történik az esemény élőben, és itt a Debussy teremben meg a Vásznonról nézzük, mert hogy 1 órán át franciául poénkodnak.
Itt a beengedésnél felfigyeltem rá, hogy nem áll tőle távol a sorba beállás. Erről mi a policy-d? Mert gondolom, te se szereted, ha beállnak eléd, de hogyha arról van szó, hogy kicsit előrébb kerülj, akkor te esetleg megléped?
Hát a végére álltunk a sornak. Igazából ez szerintem ilyen elkeseredettség kérdés. Tehát van, amikor az ember így annyira be akar valamire jutni, és annyira ilyen reménytelennek tűnik a helyzet, hogy szerintem mindannyian néha vetemettünk már ilyenre, hogy megpróbáltunk kicsit így előrébb kavarodni a sorban, de amúgy ez most már sokkal kevésbé van szerintem, mert attól, hogy van jegyünk, és tudjuk, hogy be fogunk jutni, nincs ennyire ez a pánik helyzet. Ugye régebben az volt, hogy jegy nélkül álltál sorba, és akkor vagy bejutottál, vagy nem.
Igen, és akkor tényleg ennek volt egy ilyen igazi ilyen kétségbeesett, kinkeserves érzete, hogy beállsz valaki el, és lehet, hogy te leszel az, aki mögött oda teszik a táblát, hogy megtelt, és akkor az ember, aki elébe álltál, az úgy fog rád nézni, hogy meggyilkol a szemeiből.
Egyébként nekem az ilyen legkedvesebb emlékem, ami nem, tehát ott nem tolakodtam be senki elé, hanem az volt, amikor, majd te lehet, hogy tudod, az évszámot, amikor a Tarantino volt Rodriguez Tarantino dupla filmből a Death Proof-ot vetítették, és akkor így futva mentem a vetítésre a sajtótájékoztatóra, és tényleg így tökre emlékszem, és még sárga voltam, tehát a legalja, és annyira emlékszem arra, hogy így futottam a terem felé, és a biztonsági őrnek már a kezébe volt az a szalag, amit így kihúznak, amivel így lezárják, és tényleg effektív az volt, hogy húzta a szalagot, és ilyen lassított felvételen láttam magamat, hogy még így átfutok, így tudod, direkt így nem nézek rá, hogy nehogy így elkezdje mondani, hogy ízék komplé, vagy akármi, és így mögöttem így behúzza a szalagot, és ott még nem is volt ilyen rossz érzés, hogy valaki előtt mentem, hanem hogy tényleg ilyen, mint egy maratoni futás vége, az lehet, ilyen gondolom.
Hát nekem a Death Proof az sajnos pont az ős trauma, mert én nem jutottam be, nem hiszem, hogy ugyanarra vetítésre akartunk menni, és nem hiszem, hogy mögötted futottam, de nekem tényleg az volt, hogy azt a sátorban próbáltam megnézni, és akkor nagyon sokat álltam sorba, és akkor amikor a közeledtem, akkor már mindig van ez, hogy na még 15 ember, na még 10 ember, és akkor még akkor sokat kell várni a következő ilyen beengedés, és akkor még volt egy ilyen utolsó kör, és akkor itt tényleg így hárman voltak előttem, és akkor így mondták, hogy vége, és akkor az ilyen, olyankor így nem is az, hogy így szétszélednek az emberek, hanem ott így állnak, mintha így lelőtték volna a tehenüket, vagy nem tudom, hogy mi ez lenne hasonlítani, így tényleg így nem tudják, hogy hova menjenek, most akkor mi legyen ilyen, tényleg ilyen óriás, és sose felejtem el ezt, tényleg ilyen pszichológusommal még dolgozunk rajta.
Nem emlékeztem, hogy ez neked egy ilyen negatív, nem direkt gonoszságból emlegettem fel ezt a dolgot.
És akkor most itt vagyunk ezen a Jacques Rivette 1967-es filmen, amit én nem láttam még, már jó pár Rivettet láttam, ezt nem. Megnéztem a Bikácsi Gergely könyvébe, hogy mit ír róla, és nagyon az egyik legjobbjának tartja Rivettnek. Úgyhogy ez egy tényleg egy ilyen különleges helyzet, hogy beülünk egy ilyen régi filmre, mert azt hiszem, hogy te sem szoktad ezt nagyon csinálni, nem?
Nem jellemző, tehát mindig a Cannes Classics-ban mindig vannak rohadt jó filmek, frissen felújítva digitálisan, csak annyi film van, hogy nálam általában ezek így végül kimaradnak, még akkor is az elején azt hiszem, hogy majd erre meg arra fogok menni. Bár például 2001 űrodüsszát, emlékszem, hogy így együtt megnéztük tök sokan, és az nagyon jó volt. Erre most azért jöttem el, mert hogy ez még az első nap, és tehát a nyitófilmen kívül semmilyen más vetítés nincs, úgyhogy ez egy ilyen nagyon szép pillanat szerintem, hogy most így erre rá lehet itt szánni több mint 4 órát. Az amerikai kritikusok vagy nézők jellemzően annyira viccesen tudják néha összefoglalni a filmeket, minden ilyen pretentiousness, meg ilyen izé nélkül, hogy most például itt a WC-ben ezt a beszélgetést csíptem a két nő között, hogy I mean, she was crazy, but he sucks. És ez volt a Rivet filmnek a mini kritikája.
Nekem az volt ezzel a filmben, hogy iszonyatosan kellett már a felénél pisilnem, és nem találtam meg benne azt a pontot, amikor kimehettem volna, azt gondoltam, hogy mindig olyan volt, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy kihagynék valami fontosat, pedig nem volt benne ilyen, tudod, ilyen nagyon fontos kihagyhatatlan dolog, de mégis ezt érzem, és én nem mentem ki végig, és ugye végefelé meg rájöttem, hogy most ez a leghosszabb film, amit életemben láttam együltőhelyemben. Láttam a Sátántangót kétszer is a cirkóba, figyelt közben Robit a sorba, de abban van két szünet. Tehát ott van két 20 perces szünet, és akkor ott kimentünk zsíros kenyeret tenni, meg mit tudom én, cigizni, és ez meg 4 óra 12 perc, most el fog ütni ez minket? 4 óra 12 perc volt, és ezt tényleg leültünk, és végignéztük. Neked volt találtam ennél hosszabb filmet?
Hát a Sátántangó, igen, azt én is úgy néztem, hogy közben tartottunk pisi szünetet, úgyhogy én videón néztem. Szia, Robi!
Sziasztok!
Már megy a Rivet elemzés, mert
áttérünk.
Szóval, hogy én baromi hosszúnak éreztem ezt a filmet, de tényleg fáradt is voltam, viszont az volt az érdekes, hogy amikor tehát egyszer néztem meg közben az időt, és akkor láttam, hogy még több mint 2 óra van hátra, és azt hittem, hogy már sokkal kevesebb van hátra, viszont az utána jövő, tehát a második fele igazából a filmnek sokkal gyorsabb, meg intenzívebb, tehát hogy utána már könnyebb menni vele, tehát az első felére azért nehezebb volt ilyen fáradtan koncentrálni.
Ez nagyon érdekes, mert nekem meg pont az volt, hogy amikor először ránéztem az órámra, akkor azt hittem, hogy kb. 1 óránál járunk, és már 2,5 óra eltelt. Pedig hát tényleg...
Pont fordítva.
Igen, pedig nem volt könnyű ráhangolódni, de valahogy mégis ez így nagyon elröppent ez az első... Meg utána is, talán az egyik leggyorsabban elröppenő, iszonyat hosszú film volt ez. És még úgy is, hogy volt egy vonal benne, a főszereplő fickó egy színházi rendező és egy színházi előadás próbának, és az egész próba engem teljesen idegen hagyott, tehát így főleg az, amikor amikor így ilyen instrukcióval meg ilyesmi, az valamennyire érdekes, de amikor konkrétan egy ilyen darabból adnak elő jeleneteket, egyáltalán nem érdekel, hát így most ez, hogy így rímel a darab a filmtől, nem érdekel, ezek sosem érdekelnek ezek a filmekben, mindegy, tehát ez volt az egész filmben 3/4 óra ebből a színházi adásból, de még így is erőpet is. Közben azt is éreztem, hogy ilyen iszonyat friss volt. Tehát ez egy 56 éves film, így kijöttek az elején a szereplők, alig tudtak fölmenni, tehát mindig 80 fölött volt simán. Tehát ez egy rohadt régi film, és mégis olyan dolgok voltak benne, tehát ez az egész, hogy volt egy ilyen dokumentumfilmes csapat, aki követte az előadást, és akkor így tehát ez az eszköz, amit nem tudom, az Office sorozat használ, hogy így dokumentumfilmes csapat, és akkor így kérdezgették a színészeket ilyen kis interjút, és így is így megismertük azokat a szereplőket, meg mit tudom, a csaj, fölt egy podcastot kb. Nem tudom, figyelted, meg ez, hogy ilyen kb. Ilyen főszereplő csinálnak, ilyen az is ilyen mostani dolog, ez a main karakter szindróm, az volt neki, meg hogy a fickó a napszemegét így magára, meg az, hogy ez ilyen úttörő volt abban, hogy te például, érted, ez egy 67-es film, és volt benne mindkét irányba orál szex jelenet, tehát a fasz is kínálta a csajt, meg a csaj is leszopta a fasz, szerintem, én nem tudom, nem ismerem teljesen a film történetet, de szerintem simán lehet, hogy ez volt az első olyan film, amiben két irányú orál szex jelenet is volt, úgyhogy ez egy maradandó élmény, hát normális esetben így szívesen így elgondolkodnék róla még egy órácskát, de hát itt most erre tellett, és most menjünk a következő filmre.
Jó, még a kevésbé szexi részéhez szólok hozzá, hogy ez a színházi előadás, amiből tényleg rengeteget megnéztünk. Ez nem volt, hogy a végén már az én is így elvesztettem a türelmemet, viszont úgy összességében tök jó volt, mert én teljesen elhittem azt, hogy itt tényleg látom egy előadás megszületését, és mondjuk akit ez így érdekel, annak szerintem ez a vonal is teljesen izgalmas volt, hogy látszott, ahogy fejlődik, meg ahogy ilyen zsákutcákba futnak, és aztán gyakorlatilag láttuk összeállni az előadást, tehát ez tök érdekes, hogy egy full, egy ilyen szál is végment benne.
És szerinted miért döntött úgy Jacques Rivet 50, nem tudom, 7 éve ezelőtt, hogy ezt a történetet 4 órában kell mesélni? Én azt hiszem, hogy van a 3 órás film, az a megszaladt 3 órás lett, jó van, de a 4 órás film, az már tényleg a basszátok meg film.
Hát igen, de mondjuk ez mindjárt ez a színházi vonal, ez némiképp indokolja, tehát hogy ez önmagában ugye nagyon sok játékidőt elvett, és tehát hogy azért szerintem, ahogy te is mondtad, hogy nem annyira éreztük azt szerintem, hogy így ki kellett volna vágni ebből a dolgokat, mert volt egy ilyen tök érdekes sajátos tempója, és én éreztem azt, hogy kell ennyi idő ahhoz, hogy így átérezd azt, hogy így mi történik ezeknek az embereknek a kapcsolatában, vagy ez egész ilyen szétbomlás ennek a dolognak. Nyilván, tehát egyébként közben gondoltam erre, hogy ezt egy amerikai remake-ben 2 óra alatt ugyanezt megmutatnák, csak az sokkal ilyen elvartabb lenne, és ilyen kompaktabb. Ennek meg nagyon jól állt az, hogy egy kicsit így széteső volt, és csapongó.
Igen, ezek is azt mondtad, hogy ez egy amerikai remake-ben csinálják, akkor szerintem arra koncentráltak volna, hogy mennyire nem tudhatjuk, hogy mi megy egy másik két ember kapcsolatában. Nekem ez így nagyon erősen átjött ebből a filmből, hogy így gondoltam róla valamit először, aztán gondoltam valami mást, és aztán a végére igazából megmutatták, hogy mi az, és az így nagyon elképzelhetetlen volt addig számomra. És mi van veled, Robikám?
Szeretem, akkor így átugorjuk ezeket a sziasztok, milyen volt az út, meg minden, de mondjuk azt tudom, hogy amikor ti beültetek erre a filmre, én akkor még, hát kis túlzásra, de még Brüsszelben voltam. Szóval, ja, jól látni egyébként, meg jól látni, hogy milyen sok mondani valótok van erről, meg hogy újként review-oltok egy ilyen 57 évvel ezelőtti filmet, de mondjuk gyanítom, hogy a mai kínálatból azért ez lesz
a jobb.
A jobb, igen. Kicsit érigyeltek is menteket, érte, bár nagyon jó volt repülőtereken, meg a nizai buszon is zöldségbe töltem az időt. Minden késett egyébként, de legalább nem volt, nem utaskísérő, valakik sztrájkolnak, de nem sztrájkoltak az elején.
Thierry Frémont megmondta, hogy Kán nem támogatja a sztrájkolást.
Itt konkrétan betiltották, tehát hogy itt nem lehet sztrájkolni a fesztivál ideje alatt.
És eszembe jutott valami arról, amit a tegnapi podcastban beszéltünk?
meghallgattam egyébként a repülőn a podcastet, és hát persze egy csomó, nekem is eszembe jutott egy csomó ilyen régi élmény. Én utánatok egy évvel jöttem először Cannes-ba, és akkor még elkövettem azt a hibát, hogy előtte elmentem ilyen osztálytalálkozóra, és akkor csak így, nem tudom, ami hétfőn, vagy kedden estem be, ami tök nagy hiba, tehát most már tudjuk, hogy ez a legnagyobb baromság, amit az ember elkövetett, hogy az első hétvége után jön, de hát nyilván akkor még annyira fogalmatlan voltam ezzel kapcsolatban, hogy eleve a Clerks 2 volt a programomnak a highlightja, és ilyeneket nem szóltam ki, hogy a Faun labirintus is ebben az évben itt volt a bemutatója. Hát jó, ez a kezdőknek ez a... az ilyen kis csetlésbotlásai, de hát nyilván én is nagyon sok kellemes emlékem van ezekről a 20 éves kánnozásainkról, amikor még utána elmentünk bulizni, meg ilyeneket is csináltunk. És volt egy év, amikor te mondtad, hogy most kipróbáld ezt az ivás dolgot, amit tudjuk, hogy végzelőtt.
Beültük a terembe, és a vásznon vetítik a kint folyó dolgokat, és most éppen az van, hogy amikor bejöttünk, akkor éppen Johnny Depp és Pierre Richard, a 88 éves Pierre Richard ment egymás mellett, utána Pierre Richard leszakadt, és most már csak Johnny Deppet látjuk, aki nem tudom, hát egyrészt iszonyatosan furcsa jelenségé alakult mára, tehát egy ilyen dőlöngél, úgy néz ki, mint a hulla a hóbortos hétvégéből, nem? Tehát így végig csücsörít a szájával. Michael Douglas-t látjuk most, aki nem volt végig tudós, hogy ez a lánya Michael Douglasnak, hogy egy ilyen nagyon szép fiatal lányjal és Catherine Zeta-Jones-szal megy. Szóval Michael Douglas, vagy a franciák hívják Douglas, teljesen úgy néz ki, mint az apja már, nem? Tehát most teljesen átalakult. És te, Borikám, te holnap meg fogod őt nézni egy ilyen beszélgetésen. Miért mész el egy ilyenre?
Hát egyrészt azért, mert nagyon kedvem kiskorom óta, amikor a Smaragd Románca című filmet megnéztem kb. 80-szor. Másrészt meg ő egy nagyon fontos alakja szerintem az amerikai filmgyártásnak, tehát ő producerként iszonyú sokat tett az amerikai filmért, és azért azt gondolom, hogy neki tök jó olyan filmes sztoriai lesznek azon túl is, hogy nem tudom, amikor szerepelt X filmben 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, az milyen volt. Szóval tőle így arra számítok, hogy ilyen szakmai sztorizgatás lesz.
És az benne van, hogy már 78 éves is lehet, hogy nem sokszor fogod látni még?
Igen, ez is benne van.
És hogyha ott lesz lehetőség kérdezni, akkor te mit kérdezni Michael Douglas-től?
Ezen még nem gondolkoztam, de nem hiszem, hogy fogok kérdezni.
És hogyha most ide jönne valaki, most azonnal kérdez valamit Michael Douglas-től, akkor hova menne az agyad?
A Smaragd Románca című filmhez biztos vagyok benne, de azt hiszem, arról mindent tudok, úgyhogy nincs több kérdés.
Robikám, Michael Douglas az egy jó kérdés.
Te most eléggé ezen a szexuális, erotikus filmek munkásságán pörögtem az utóbbi időben, mert nagyon rá vagyok kattanva, tudom, hogy te is a You Must Remember This podcastre, ami ugye most a 90-es évek erotikus filmjeit dolgozza fel ebbe az évadjába, és az Elemi Ösztön rész, hát vagy eleve az Elemi Ösztön, ez nekem a kamaszkorom jelentős eseménye, meg hát utána már említésre került a Disclosure, Zaklatás című film is, meg hát nyilván sokszor, rengetegszer hivatkoznak a végzetes vonzerőre. Ugye az utóbbi időben én mindig ezek kapcsán gondoltam Michael Douglasra, és hát nagyon érdekes, hogy ő akkor már nem volt olyan fiatal, mondjuk mit tudom, olyan idős volt, mint mi most, amikor ezeket a filmeket csinálta, de ő akkor teljesen ez az ilyen 40-es évei közepén, ő abszolút ezt a fahímet így szerepet így bevállalta, akit mindig az ilyen nőstény ördögök így tönkretesznek a filmekben, és szerintem ez nagyon jól áll neki ez a szerep. Azt hiszem, hogy a Zaklatás, a Disclosure volt az utolsó, amikor Demi Moore-ról játszott ugyanezt, de hát nyilván előtte ugye Sharon Stone, a Glenn Close-zal, Kathleen Turner-rel csupa ilyen legendás szexi alakítása volt. Most
valamelyik másik podcastban volt bent a Cardinal Longworth, mint vendég, és ott beszélgettek az Elemi Ösztönről, és ott arra jutottak, hogy igen, volt a Michael Douglasnak ez a korszaka, és hogy ez a korszaka igazából a Szerelem a Fehér Házban-nal ért véget, és onnantól pedig elkezdett ilyen mindenki apukáját játszani inkább.
Teljesen, hát ott abszolút ilyen decensúr volt, hát eleve amerikai elnököt játszott, bár ne felejtsük el, hogy ugye akkoriban Clinton volt az elnök, és azért őróla nem feltétlenül a decens elnök jut eszébe mindenkinek.
Igen, de szerintem ez a szerelem a Fehérházban kicsit az a fantázia volt, hogy Clinton mínusz az iszonyatos kanosság.
igen, lehet.
Én különben azt kérdezném azt a Michael Douglas-tól most pont, hogy ezt felhoztad, ezt az elemi ösztönt, hogy megbánta-e azt, hogy az elemi ösztönben nem nyomta fullba a seggfejt, hanem egy kicsit így próbálta belevinni ezt, hogy én amúgy jó fej vagyok, nem ilyen, mint ez a csávó.
Hát szerintem nem próbál, tehát hogy szerintem elég seggfej volt ez a karakter, az biztos, hogy ő úgy képzelte, hogy valójában jó fej, de szerintem már utólag ezt senki nem értékeli úgy, hogy abban a filmben ő lett volna jó fej, sőt, még arra sem gondolom, hogy ő lett volna a főhős, tehát szerintem utólag az elemi osztára gondol mindenki, akkor úgy gondol rá, hogy ott Sharon Stone volt a főszereplő, pedig nyilván Michael Douglasnek nyilván kétszer annyi időt töltött a vászlon. Egyébként érdekes, hogy az elemi osztára az nyitó film volt, tudtad? 92-ben, azt hiszem itt Cannes-ba. Tehát most így éppen egy Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones meg a lányával itt integet a vörös szőnyek tetejéről, és így emlékszem azokra a képekre, amikor Sharon Stone és Jane Triplehorn meg Paul Verhoevennel ugyanott állt.
Igen, és Sharon Stone mellei helyén két ilyen, milyen virág az? Tudod, napraforgó virágos ruhában volt. Azt hiszem, hogy Andy Vajna nem volt ott, az ami meglepődtem, de az már kiszállt ott a buliból, és csak Mario Kassar üldögélt ott velük. Különben neked nem volt az meglepő, hogy az elemi ösztönt eléggé szitta a Karina Longworth ebbe a podcastba? Azért nem a legnagyobb elismerés hangján beszélt róla, sőt.
Hát egyébként meghallgattam, most ő így azért eléggé végigjárt a podcasteket, és többet is meghallgattam, és volt egy, ahol konkrétan megkérdezték tőle, hogy hányra pontozná, és azt mondta, hogy 75%-ra pontozná, ami szerintem nem olyan rossz, viszont ami engem jobban meglepett, hogy azt mondta, hogy neki a Sliver jobban tetszett összességében, mint az elemi ösztön, ami nekem a Sliver szintén nagyon fontos filmje volt egy gyerekkoromnak, de azt azért sosem gondoltam róla, hogy jobb film lenne, mint az elemi ösztön.
Azt is mondta valamelyik 8. podcastban, amikor a Joe Eszterházról beszéltek, azon rögtem, hogy a Joe Eszterháznak az elmebetegségét azzal illusztrálta, hogy dörgölőzik a magyar diktátorhoz, Viktor Orbánhoz. Úgyhogy ez vicces volt, hogy ennyire képben van Corinna Longworth.
Ja, hát egyébként az érdekes, hogy erről beszélünk, miközben a Kikáni nyitó filmre vonulnak be, de ez nyilván azért is van, mert ennyire érdekel minket ez a film. Mi is a címe?
Jean Dubarry, és én azt gondoltam, hogy meg fogom nézni, hogy a Marie Antoinette-be kijátszotta ezt a karaktert, mert hogy nyilván abban is benne volt, mert ugyanaz a király, és ugyanaz a sztori. És mindenki tanácstalan fejet vág itt mellettem, nem tudja senki, jó, mindegy.
15. Lajost játsza benne Johnny Depp, és Jean Dubarry az egy prostituált volt, aki a király ágyassal lett. Ennyit biztosan tudok. Nekem az fura, hogy a 47 vagy 48 éves Marvin magára osztotta ezt a szerepet, mert biztos vagyok benne, hogy abban az időben nem 48 évesek voltak a király ágyasai, még akkor se, hogyha úgy nézett volna ki a király, mint Johnny Depp. Akik gondolom szintén nem tudom, Johnny Depp hány éves? 60? Tehát, hogy kicsit ez egy ilyen szenior változata lehet a valóságnak.
Még azt szeretném elmondani, most, hogy már ittünk hosszabb időt, és végignéztük, ahogy a Michael Douglas és a családja bevonult, most pedig már a Johnny Deppet nézzük egy ideje, szóval Michael Douglas sokkal jobban néz ki, mint Johnny Depp.
Igen, nagyon Johnny Depp ellen fordult a hangulat a mi fejünkben, pedig emlékszem, hogy nekem volt olyan időszak, vagy hát nem nekem volt, igazából Johnny Deppnek volt, amikor egymást követő években csinált iszonyatosan jó filmet, ami nekem ilyen nagyon meghatározott. Tehát a 92-ben az Arizonai álmodozók, aztán 93-ban a Gilbert Grape, tehát nekem a Gilbert Grape gyerek az ilyen a legkedvencebb filmem volt. És aztán pedig 94-ben az Ed Wood, és 95-ben pedig a Halott ember. Tehát ezek ilyen...
Még utána jött a Fear and Loathing.
Igen, ami mondjuk nekem annyira nem, tehát az annyira nem kapott el a félelmes reszketés, de ez a másik négy, ezek öt csillagos filmek nálam.
Cry Baby-t kihagytad.
Lehet, hogy honnan is kezdeni, de
igen,
mondom,
meg a ollókezű Edwards mondtad?
Nem, tényleg.
Igen, tehát ugye volt ez, szerintem benne az volt nagyon érdekes, én egyébként sose szerettem különösebben Johnny Deppet, de szerintem az nagyon érdekes volt benne, hogy ő már akkor, amikor ilyen, nem tudom, mostanában Timothée Chalamet lehetne ilyen típusú sztárnak mondani, hogy amikor már nagyon fiatalon nagyon nagy sztár lett, meg ilyen tini bálvány, ő már akkor is iszonyatosan fura volt, és nagyon vonzották az ilyen fura szerepek is, és nagyon hamar megtalálta ehhez a közreműködőket, lásd Jarmuscht, meg Tim Burtont, meg John Waters-t is, és azt szerintem nagyon érdekessé tette őt így a filmrajongók szemébe is. Én egyébként azért nem szerettem soha, mert kicsit ilyen műnek éreztem mindig is, és én ezekben a filmekben sem feltétlenül láttam, amiket említettél az előbb, meg amiket még utána mondtam, én ezekben is mindig kicsit olyan pózolosnak éreztem. Én az egyetlen önazonos szerepének érdekes módon a Pirates of the Caribbean első részét látom, ami szerintem egy végtelenül szórakoztató alakítás volt. Nyilván az a legnagyobb probléma az, hogy utána még hat, vagy nem tudom hány másik részt elvállalt, és érdekes, hogy olvastam egyszer, hogy a Birdmannek eredetileg az lett volna a vége, hogy miután a Michael Keaton karakter mindig ott ül az öltözőjében, és ott mondogatja magának, hogy megtudtsák, stb. Hogy az volt a terve innen, hogy az utolsó jelenetben Johnny Depp fog ott ülni Captain Jackként, és hogy szerintem akkor, ez egy nagyon, nyilván nem vállalt el, gondolom, de ez egy ilyen tök jó meta ötlet lett volna, és akkor már látszott, hogy az ő karrier az akkor nagyon nagy lejtmenetbe indult, és már őt nem érdekelték onnantól kezdve egyáltalán a művészi kihívások, gondolom, addigra már szétitta az agyát, és hogy tényleg ott olyan erős lejtmenet indult meg, hogy arra nyilván most ez az utóbbi évek történései, azok már csak ilyen cherry on the cake.
Csak közben megtaláltam, amit nem tudtunk fejből, hogy az Asia Argento játszotta ezt a figurát a Marie Antoinette-ben.
Yes. Tehát ez egy teljesen Me Too találkozó. Igen, ezt akartam is kezdeni, Robi, hogy te, mint aki Belgiumban élsz, hogyan látod ezt a franciák viszonya a Me Too-hoz kérdés? Mert úgy látszik, hogy nekik azért más a viszonyuk, mint mondjuk az amerikaiaknak.
Hát végülis azt, hogy Belgiumban élek, az abban a szempontból lényegtelen, hogy...
Közelebbről látsz.
Igen, annyiból közelebbről látom, hogy én Belgiumban is észrevettem, hogy oda nagyon sok minden egy olyan 5 éves késéssel érkezik el, például az ilyen digitalizáció területén. Néha, amikor így Magyarországon teljesen meglepődök, hogy már milyen gyors az internet, meg mit olyan 5 perc alatt beüzemelnek neked valamit a telefonodra kapcsolatban, stb. Na, ez Belgiumban elképzelhetetlen. Úgy veszem észre, hogy a franciáknak is ez van, tehát a franciák még néha csekkel fizetnek, meg ilyenek, tehát hogy ők így ellenállnak nagyon az új dolgoknak, és én azt vettem észre, hogy a Me Too-val kapcsolatban is megvan ez az évtizedes lemaradás, mintha most kezdenék el kapizsgálni, hogy hát az ember ez elején, amikor a Me Too mikor robbant ki, 2017-18, igen, akkor rengeteg ilyen teljesen fogalmatlan megnyilvánulás volt a francia film ikonjaitól, beleértve Catherine Deneuve-t, meg Isabelle Huppert, meg most nem tudom, már egy pontosan nem emlékszem, hogy ki mindenki, de ők rögtön jöttek ezekkel a hárítások, hogy jaj, nehogy már a férfiak ne udvarolhassanak meg. Tehát, hogy látszik, hogy ők így ezt szűrték le akkor belőle, tehát az is, hogy a Roman Polanski az teljesen oké volt, teljesen elfogadott volt még a évekkel ezelőttig, és amikor az Adèle Haenel, aki ugye most konkrétan be is jelentett, hogy ő visszavonult a francia filmvilágban tapasztalható képmutatás miatt, tehát elég emlékezetes, amikor kivonult a César díjat, tudóról, amikor Polanskit legjobb rendezői díjjal jutalmazták, tehát hogy ez is mutatja, hogy a fiatalabb generáció mellett, hogy észrevette, hogy ez így valami nem kóser, de nyilván akik irányítják a francia filmvilágot, ők egyáltalán nem. Tehát ez egyáltalán nem derengett, és még most az utolsó pár hónap ezelőttig is még reális lehetőségnek tűnt, hogy itt bemutassák az új Woody Allen filmet, az új Polanski filmet, és az új Johnny Depp filmet, ami mégis nyitó film lett.
Igen, és Ennek a filmnek a rendezője, na, ennek a filmnek a rendezője Maiven, neki is lett egy ilyen ügy, ami nem egy ilyen Me Too ügy, hanem annyi volt, hogy üldögett egy étterembe, és arra lett figyelmes, hogy ott ül egy újságíró fickó, aki írt több cikket az ő egykori élettársas gyermekének apja, Luc Bessonnak a különböző nemi erőszakolós ügyeiről, és Maiven szépen oda ment ez az ürgéhez, így elkezdte tépni a haját, és így arcon köpte. És ezt most a múlt héten a tévében így megkérdezték tőle egy ilyen beszélgetés műsorban, de az a fajta beszélgetés műsorban, hogy ilyen nagy közönség van, és akkor amikor ezt így mondta Maiven, hogy igen, ő abuzálta ezt a fickot, így elismerte, még így tapsolt.
Hát igen, meg egy másik rendezőnővel, Catherine Corzinivel kapcsolatban is vannak ilyen vádak, ilyen bántalmazásról, meg zaklatásról, de mondjuk azért azt, amit most Maivenről mondta, ezt nem sorolnám ugyanabba a kategóriában, mint Woody Allent vagy Roman Polanski, tehát az azért ez nagyon-nagyon más.
Igen. Igen, csak azt mutatja, hogy ők így nem szóval, hogy sokkal több kell az, hogy valaki cikivé váljon, mint mondjuk ilyen ügyek.
Ez biztos, hát Maiven szerintem nem is tartják cikinek, de az, hogy Johnny Deppet se, az érdekesebb számomra.
És mondjuk az, hogy valami nyitó film itt, ahhoz most mi kell, vagy milyen típusú lemezőnybe? Ezt így megragadni, hogy mit választanak nyitó filmek mostanában?
Szerintem az az érdekes, hogy az utóbbi években teljesen letettek arról, hogy egy ilyen nagy durranással induljon a Cannes Film Festival. Szerintem nagyjából akkora tehető ez, amikor a Mad Max-et berakták a második napra, és akkor a hollywoodi stúdiók rájöttek, hogy nekik az jobb, mint a nyitó film. Folytassuk később, nem?
Okay. Megnéztük a nyitófilmet, Jean Dubarry, Johnny Depp és Maiven főszereplésével, és amikor elkezdődött, akkor én arra gondolom, hogy mekkora poén lenne, mekkora csavar lenne, hogyha ez ilyen nagyon jó lenne. Aztán ugye elég hamar kiderült, hogy nagyon jó nem lesz, de meglepően elég jó volt. Én rám így hatott érzelmileg, tehát kiváltott belőlem dolgokat, így nem utáltam egyáltalán. És hát volt egy harmadik főszereplő filmnek, aki a, nem tudom mi ez a poszt, azt hiszem a király komornyikja kb. Illetve, és az egy nagyon jó alakítás volt, nem tudom ki ez az a csávó, az egy nagyon szórakozható alakítás volt, és ő volt a harmadik legtöbbet a filmben. Amúgy meg egy, hát elég ilyen tipikus sztori, tehát egyben nagyon közhelyes, de közben meg valószínűtlen is, érdekes párosítás, és az a fajta ilyen életrajzi film, amiben már látunk egy jó párat, ami így fogja így a jelenkorunknak az ilyen divatos gondolatait, és így azzal játszik el, hogy mi lenne, ha ez a, nem tudom, 18. században élő ex-kurtizán is nagyon ilyen haladó gondolatokat.
Hát pont ez, amit mondasz, hogy mi lenne, ha haladó gondolatok lennének benne, ezzel nem tudod semmit kezdeni szerintem ez a film, tehát hogy én nagyon gyengének találtam összességében, valóban volt benne egy pár jó alakítás, meg még azt is megkockáztatnám, hogy Johnny Depp is egész jó volt, de szerintem maga ez a film nem győzött meg engem egyáltalán létjogosultságáról, és ahogy említetted, tényleg voltak a közelmúltban hasonló próbálkozások, hogy hogyan lehetne érdekes történelmi filmet forgatni ilyen királyi udvarról. Most így a Favorite jutna eszembe, hogy a leginkább sikerültek közül, de említetném ezt a Nagy Katalin sorozatot, ami ugye a Favorite-hez eléggé kapcsolódik, mert ugyanaz írta. Szerintem azoknál nagyon jól sikerült megragadni az egész ilyen királyi udvarok, meg az egész monarchikus berendezkedésnek az ilyen abszurditását. Ebbe pedig, mintha csak így mondták volna. Még volt is benne egy mondat, amikor így mondták, hogy ez nem groteszk, hanem ez Versailles. De hogy közben meg annyira ilyen közhelyes volt a film, meg tele volt ezekkel az ilyen olyan ilyen százezerszer estött dolgokkal, hogy akkor egyrészt narráció van, ilyen történelemlecke, akkor ilyen iszonyatosan tolakodó zene, meg hát igen, amit mondtál, hogy dobjunk fel ilyen most trendi gondolatokat, de tényleg ne kezdjünk vele semmit, tehát, hogy mint amikor a fekete afrikai kisgyereket kapott ajándékba Jean Dubarry, és akkor utána így hangsúlyozták, hogy hát igen, Jean Dubarry mennyire haladó volt, mert a fekete kisgyereket megtette az ilyen szolgálójának, és akkor még utána voltak is így, ez is annyira szánalmas volt, ahogy feldobták ezt a labdát, de hogy tényleg semmi gondolatuk nem volt róla, ami kicsit is modern lett volna, és ugyanez ezzel kapcsolatban is, hogy igen, ez Jean Dubarry mennyire haladó volt, mert férfi ruhába jelent meg. De ezen kívül semmi. Tehát, hogy egyébként engem egyáltalán nem győzött meg, hogy modern lett volna, egyáltalán nem győzött meg arra, hogy feminista lett volna. Tehát, hogy mintha így ezek így felmerültek volna, hogy mi lenne, igen, mi lenne, ha úgy tennénk, hogy Jean Dubarry egy feminista hősnő volt, de nem volt az, hanem egy kurtizán volt, aki...
Nem hittett el, hogy azt nem hittük el, hogy tényleg ilyen lehetett, hanem ez inkább csak ilyen woke cosplay volt, hogy akkor ahogy a Favorite-be, vagy a The Great-be, teljesen egyértelmű, hogy ez egy poén, hogy úgy beszélnek meg olyan...
Igen, de megragadja az egésznek az abszurditását, hogy miért vannak egyáltalán ilyen, miért van monarchia, mert eleve nem abszurd az egész gondolat, hogy van monarchia, és arról szerintem csak úgy lehet most, 2023-ban érdekes filmet készíteni, hogyha megpróbáld megragadni az abszurditását. Ez a film pedig egyszerre próbált ilyen klasszikus történelmi is lenni, meg egy kicsit ilyen woke, de...
Igen, úgy indult, mint egy magyar népmese, tehát olyan volt a narrációnak is a szövegezése, és aztán olyan furcsa is volt, amikor így váltott, és ilyen kicsit ilyen életszerűbb is akart lenni. Szóval így sok mindent akart lenni, ezt én sem tudtam így rájönni, hogy miért kellett ezt megcsinálni, hogy miért fontos erről a nőről most egy ilyen filmet csinálni. Kicsit ez, amit már az elején is mondtál, hogy a Maiwen is már túl öreg valahogy erre a szerepre. Még a Johnny Depp, az vicces voltunk, mondták, hogy 64 éves, és akkor a filmben, és akkor hát igen, tényleg annyi körül, és az még, hogy nem tudom, hogy egy franciának ez milyen lehet. Én a nagyon rossz franciaságommal is úgy tűnt, mint hogyha Johnny Depp azért nem egy ilyen tőzsgyökeres francia kiejtésével beszélt volna.
Nem volt egyébként zavaró. Tehát én azt hittem, először azt hittem, hogy ő alig fog benne beszélni, tehát hogy...
Igen, úgy hívjuk, mint hogy a csöndben lenne még.
Igen, viszont amikor beszélt, szerintem nem volt annyira zavaró. Még gondoltam is, hogy lehet, hogy szinkronizálták, de ő mondjuk elég sokáig élt Franciaországban, meg francia felesége volt. Szóval így én szerintem őt korrektul megoldott ezt a feladatot, meg volt szerintem értelme annak, hogy egy ilyen nagy sztár volt a király, mert tényleg az udvarban ezek az ilyen udvari intrikák, meg ezek az alakok ilyen kicsit ilyen karikaturisztikusak voltak, de mindig amikor bejött a király, akkor mindenki ugye elhallgatott, meg hogy tehát kellett, hogy súlya legyen. Mondjuk szerintem találtak volna erre egy francia színészt is, aki alkalmas lett volna, de Johnny Depp őszintén szóval volt a legkevesebb problémám. Ami pedig a Maiwen, tehát hogy engem az ageism dolog, ez így, nyilván nem akarom most azt mondani, hogy túl öreg volt erre szerepe, de nem tudom, utána kell nézni, hogy hány éves volt Jean Dubarry, de biztos, hogy én nekem az volt az érzésem, hogy egy ilyen 25 évvel idősebb, vagy 25 évvel fiatalabb lehetett, mint, és tényleg a Maiwennek, hogyha ő a rendező, akkor ezt kellett volna, hogy legyen annyi önkritikája, vagy kellett volna valaki, aki szól neki, hogy nem fogják elhinni a nézők, hogy te, amikor 47 évesen bemész a király udvarba, akkor az összes nő közül rajtad akad meg a szemem, mert hiába gyönyörű nő Maiwen, de nem, tehát én nem tudtam elhinni.
Igen. Talán azzal lehetett volna segíteni, hogyha, mert előtte volt egy aki kisgyerekként játszotta, kislányként, és aztán volt egy másik, amelyik ilyen tínédzserként játszotta, és igen, esetleg, hogyha később váltanak, és még jól tovább megtartják azt a fiatal lányt, akkor hihetőbb lett volna. Viszont nekem az ilyen udvari intrikák, meg ilyen udvari ilyen protokoll, meg ez a vonalon így érdekesnek talán. találtam a filmet, hogy szóval úgy éreztem, hogy így valószínűleg azok tényleg úgy voltak, és akkor az jó volt látni, hogy mik voltak ezek az abszurd szokások. Morikám, te nagyon csöndben vagy.
Hát szerintem nagyjából mindent elmondhatok, amit erről a filmről el lehetett. Azzal az egyel nem értek egyet, hogy hogy hiba lett volna, hogy a Maiven magára osztotta ezt a szerepet, mert szerintem tehát nem is tűnt idősnek, és én abszolút így éreztem, tehát szerintem egy iszonyú karizmatikus színésznő, és én abszolút elhittem minden pillanatát ennek a kapcsolatnak ilyen keretek között, hogy nyilván amúgy tágabb kontextusban semmit nem lehet elhinni abból, hogy ez a történelmi valóságból bármit visszaad, de szerintem a kettő közti chemistry az tök jól megvolt, szóval én nem gondolom, hogy ezt másnak kellett volna játszani. Nekem az egyetlen ilyen meglepetés ebben a filmben az volt, de talán ezt is már mondtátok, hogy vagy hát így személyes szinten az, hogy a Johnny Depp iránti szimpátiám az már így elég rég elveszett, és hogy ebben meg így teljesen így bírtam őt, vagy így tudtam nézni. Nyilván nem gondolom azt, hogy fontos, hogy megszületett ez a film, de ilyen szempontból, tehát sokkal rosszabbra számítottam, és így bírtam mind a két főszereplőt igazából.
Igen, én is megkövetem Johnny Deppet valamilyen szinten, vagy inkább azt mondom, hogy jó látni, hogy azért még nem teljesen roncs.
Igen, amint Bori említett, egyébként azért én is egyébként egyetértek, hogy az ő köztük a chemistry, az így, meg ez a dinamika, ez nagyon jól működött, és nekem az volt az érdekes, hogy még el sem kezdődött a film, de mutatták őket a megnyitó ceremónia alatt, hogy így egymás mellett ültek, és ilyen, már akkor volt egy ilyen nagyon jó, ilyen, mint ahogy a Joker 2 Folia Dőbe, Joaquin Phoenix és Lady Gaga, amilyen energiát tőlük várnék, mert nem te nagy elvárásaim lennének a Joker 2-től, de hogy ők így valahogy azt árasztották, és ez a filmben is megvolt, hogy volt bennük egyfajta ilyen nem tudom, ilyen evil energia, ami kellett ez a filmhez.
Én ott a nyitott ceremónián, amit ott nyomtak, arra az jutott eszembe, hogy mindjárt szétültetik őket, mert annyira rossz csontokként viselkedtek, és pont a Michael Douglas kapott egy ilyen életmű díjat, egy ilyen életmű aranypálmát, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a díjat, és akkor az ő köszönő beszéde alatt ezek ott egymás között ott viháncoltak, és tehát ez kicsit olyan tiszteletlen volt, de amúgy ez a nyitó ceremónia kb. Így az összes közül, amit láttam eddig, a legkevésbé volt fájdalmas. Tehát, hogy így teljesen így kicsit ilyen, volt benne egy ilyen Budapest TV-s amatőrség néha, vagy így a szervezésbeli is, amikor a Katrin Dönövnek a lánya, ahogy mondja az anyjának, hogy még mondjál, még egy dolgot kell mondanod, és akkor visszamegy, jaj, igen, meg kell nyitom a fesztivált. Az még hátra van. Plusz ilyen, hogy tehát az ilyen tényleg rémálom pillanat, amikor kijön Catherine Deneuve, és akkor mondani fog most valamit, oké, mit fog mondani, Ukrajnáról valami verset, valami ukrán költőves, amennyire én értek fel, ukrán költő versét fogja elmondani, és nem működik a mikrofon, és már elkezd beszélni, és tehát ez egy ilyen nagyon ilyen megindító pillanatnak kellett volna lennie, hogy akkor jön az ukrán vers, és nem működik a mikrofon, és így legalább így elmondott, nem tudom, 4-5 mondatot, vagy az lehet, hogy ilyen egy versszakot elmondott úgy, hogy nem hallottuk, és tehát meg újra kezdte, és elmondta, hogy kicsit úgy meggyilkolt azt a pillanatot, de amúgy meg tényleg így, tehát így tetszett ez, ahogy a közönséget mutatták, és akkor láttuk, hogy ott ül Mads Mikkelsen, mellette Xavier Dolan, és akkor ott közel hozzájuk volt Helen Mirren kék hajjal, tehát úgy ezek, mint hogyha ehhez a filmhez csináltatta volna a frizuráját. Michael Douglasról meg az jutott eszembe, hogy életműdi, és akkor ilyenkor persze ezek imádják az életmű montázsokat, tehát hogy a franciák semmi nem szeretnek jobban, mint életműmontásokat összevágni, ez a Tom Cruise-nál megtanultuk tavaly, és itt is ilyen tök hatásos volt, és már a felénél, vagy nem tudom, a harmadánál azt éreztem, hogy úristen, én Michael Douglas-es ember vagyok, én Michael Douglas rajongó vagyok, tehát holnap nekem van jegyem, egy időben van az Almodóvár vetítés és beszélgetés, plusz a Michael Douglas beszélgetés. Eddig azt mondom, hogy az Almodóvár megyek, de ott rájöttem, hogy ki tényleg így mit teszem az agyamat. Én nem Almodóvár ember vagyok, én Michael Douglas ember vagyok. Én a fekete esőt szeretem, bazd meg.
És mire Michael Douglas nagy nehezen a teleprompterről ilyen akadozva a saját élettörténetét felolvasta, még azután is úgy érezted? Mert én azután egy kicsit elkezdtem aggódni, hogy ez a holnap esemény mégsem lesz annyira szórakoztató, hogyha Michael Douglas nincs ennyire jó formában.
Igen, de ott azt gondoltam, hogy lehet, hogy itt meg kell adni az eseménynek a tiszteletet, és akkor ezért nem akart ott rögtönzni, bár szerintem volt egy rögtönzős részben, mint hogyha eszébe jutott volna, hogy az a három ilyen pillár, az hogy van magyarul?
Oszlop.
Három oszlop, amin az ő karrierje nyugszik, az igazából négy oszlop, és még ott mondott valamit. Igen, az vicces volt, az nem tudom, hogy elkezdett beszélni a San Francisco utcairól, és akkor is bevágtak valakit a közösségből, akit húzta a száját. Ja, mindegy, akkor még ezen elgondolkozunk, hogy neked, Rubikám, a ceremóniáról még mi jutott eszedbe?
Nem néztem meg az előző években, úgyhogy most már hosszú idő óta először láttam ilyen nyitott ceremóniát, és nem olyan fájdalommentes volt egyébként, meg így jó volt látni ezeket az embereket. Szerintem a Chiara Mastroianni ez tök jó volt izének, ilyen házigazdának, meg nekem én megható volt, amikor ott az anyukáját előhozta, meg én egyébként is így Catherine Deneuve-t szeretem, meg így idén a fesztivál poszter arca. Szóval az tök jó pillanat volt, az is volt, amikor Michael Douglas így mondta Chiarának, hogy tök jó, hogy itt vagy, mint te is, mint második generációs, hogy nem tudom, hogy így kicsit így olyan nem várt kapocs között a két ember között.
Uma
nagyon szép volt, azt mondjuk nem értettem, hogy miért pont Uma adta át, Uma Thurman adta át azért, itt van a Monopoly közben, miért ő adta át az életmű díj aranypálmát Michael Douglasnak, de mert hogy így szerintem nem volt soha közös filmjük, meg úgy nem annyira tudom, hogy ők nagy spanok lennének, de ő nagyon szép volt, meg így jól nézett ki, jó volt látni Uma Thurman-t. Utána pedig, hát nem tudom, ez a nyitófilm szerintem előtte még pont így elkezdődött a film, akkor mondtam, hogy szerintem volt egy időszak, amikor ilyen nagy durranások voltak a Cannes-i nyitófilmek, ez az időszak nem egyértelműen elmúlt, most már inkább így arra mennek rá, hogy egy ilyen tisztességes francia filmet beválogassanak, amit aznap elkezdenek játszani a francia mozik, tehát ugye egyfajta ilyen nagy közönség felé is tesznek egy gesztust, hogy egy olyan filmen nyitnak, amit mindenki megnézhet, viszont ezek általában a versenyen kívül vannak, tehát nyilván nem a legjobb idei francia film fogja megnyitni a filmfesztivált. Szerintem így az a célja, hogy így pár sztárt így odavonzon, nemzetközieket is, és aztán utána minél hamarabb tovább lépjünk, és szerintem erre mindkétszer is állunk.
És mit szóltál ahhoz, hogy amit a zsűri elnökként bemutatott Ruben Östlund ott mondott, mert az ő ilyen montázsa is nagyon jó, hogy egyből meg akarom nézni a lavinát megint. De az volt érdekes ott nála, hogy a beszédébe, ami egy ilyen, tudod, a mozi ereje, meg a mozinak a fontosságáról kellett van szólnia, hogy teljesen ezt az ilyen streaming szolgáltatók nyelvezetét használta folyamatosan. Tehát az, amikor azt mondta, hogy most itt, hogy így ülünk együtt, és megnézzünk a vásznon egy contentet, akkor az, gondolom, hogy sokat felsziszentek ott a teremben, hogy most ezt miért így kellett megfogalmazni.
De egyébként a plusz poén az, hogy a Jean Dubarit meg a Netflix ugye megvette, tehát hogy már évek óta megy ez a szaga, hogy Cannes kontra Netflix, hogy nem maradó Netflix filmeket betenni a versenybe, meg hogy csak akkor mutatna be a Cannes-i filmfesztivál Netflix filmet, hogyha a Netflix vállalná, hogy mit tudom én, egy év múlva, vagy másfél év múlva mutatja be ezeket a filmeket, amit nyilván nem fog, és akkor most emiatt az összes Netflix film megvárja a Velencét, mert ott meg tátkarokká várják őket, és akkor ehhez képest most meg szerintem ez már eldőlhetett, hogy nyitófilm ezt miközben a Netflix megvetett, tehát hogy nem tudom, ez ilyen nagyon fura. De a Ruben Östlundra visszatérve, ennek ilyen jó energiája volt, de szerintem nem tudom, én annyira nem tényleg 6 filmje volt eddig, ezt ki is hangsúlyoztak ebbe a montásba. Én már azt is nagyon túlzásnak éreztem, hogy neki 2 aranypálmája van a 6-ból, ugye 2 aranypálmát nyert, meg azt is kicsit túlzásnak érzem, hogy ő most zsűrielnök. Most valahol láttam, hogy ő maga is azt mondta, hogy szerinte ezt 20 évvel korábban kapta meg ezt a megtiszteltetést, mint hogy megérdemelte volna, és ezzel úgy egyet tudok érteni. De, meg így az is egyszer interjúztam vele a Square a négyzet idején, és azt nem tudom, hogy a végig cigizetem büdös volt, meg ilyen sárga fogó, nem tudom, nem volt olyan szimpi.
És tényleg így beszél, mert engem nagyon meglepett, hogy én ilyen rajzfilm figura hangon beszélt.
Igen, így beszélt, és sajnos az interjú sajnos került ki, mert ez pont akkor kellett megkikerülni, amikor az Origónál bekövetkezett a nagy krak, de meg van szalagon. A lényeg, hogy a Ruben Östlund, én arra számítottam, hogy ő ilyen nagyon-nagyon vicces figura lesz így a filmjei alapján, meg hogy itt sziporkázni fog, és akkor tudom, hogy beültem mellé, és akkor így majd nagyon jókat fog tőlekedni, és akkor ehhez képest így fújt a popám a füstöt, és nem mondott nagyon jókat.
Sajnálom ezt a rossz interjújelményt, de egyébként tehát én nem csináltam soha interjút vele, úgyhogy ezt nem tudom, de nekem pont azt erősítette meg ez a mostani beszéde, hogy ő azért egy ilyen kurva jó showman, tehát hogy tök jól el tudja adni magát, és ugye neki volt ez a híres videója, amikor ott idegösszeroppanást kapott, amikor nem jelölték Oscarra a lavinát, ugye, ez a lavina volt, és amiről szerintem azóta se tudjuk biztosan, hogy az egy poén vagy egy valóság, és tőle pont azt vártam, hogy kiáll, és így egy ilyen olyan lendületes speech-et elmond. Nyilván ez nem annak a helye volt, ahol poénkodni, vagy valami nagyon ilyen innovatív dolgot lehetett volna mondani. Szerintem ő nagyon, nagyon jól csinálta ezt. És egyébként meg érdekes, hogy ezt a streaming dolgot mondtad, mert hogy ugye egyértelműen a streaming szolgáltatók ellen szólt ez a szöveg, tehát hogy ugye ez a szokásos ilyen járjunk már moziba propaganda szöveget tolta le egy szórakoztató módon.
Igen, és aztán vicces volt, hogy elindult a film, és az elje főcímben benne volt a Netflix szó.
De a logót nem rakták ki, mert azt hiszem biztos nagyon nagy búzás lett volna, pedig fesztiválokon szokták a Netflixnek, mert van is egy ilyen új logója, ahol nem írják ki a Netflix, hanem csak az N betű jelenik meg, de tudom, hogy, tehát, hogy szerintem az itt biztos nem lett volna nagy siker így egy nyitófilm előtt.
Még az volt egy ilyen szép pillanat, mindjárt megyünk a boltba, Borikám Nyugi, az utolsó szép pillanat, amit még megemlítek itt erről a ceremóniáról, hogy volt-e egy, nem ismerem ezt a együttest, aki fellépett, egy ilyen Gabriels nevű együttes, és akkor a Stand By Me-t énekelt, tehát szerintem kicsit így túltolta, túlhajlítgatta, de szép volt, és az volt a legszebb benne, hogy így levették a fényeket, és a piros fénnyel világították az arcokat, és ilyen tök jó ilyen beállítások voltak ilyen különböző sztárokról, ahogy így erre a Stand By Me éneklésre csak így ott ültek a helyükön, és így néztek, és akkor így az nagyon, nagyon izgalmas volt így nézni ezeket az arcokat, hogy úgy elmélyültek benne, és nyilván egy kicsit, és be akartok ránc, igen, nyilván egy kicsit így el is játszották az elmélyültséget, de az is úgy adott hozzá. I won't cry, no, I won't shed a single tear, just as long as you're standing.